Kol Israel, az izraeli rádió adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765 év tévét hó elseje, Hanuka 7. estéje van, a polgári naptár szerint 2004. december 13-a hétfő, izraeli idő szerint 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Hag, Urim, Sameach! Híradásunk tartalmából. Izrael visszafogottan, de választ fog adni a tegnapi terrortámadásra, közölte Moshe Yaalon tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke. 5 halott áldozata van a tegnapi mega terrortámadásnak. Intenzíven folynak a koalíciós tárgyalások. Híreink után élő, egyenes közvetítésű beszélgetést hallanak dr. Szita Szabolcs magyarországi történésszel, aki egy 25 tagú magyarországi történész, illetve középiskolai nevelőkből álló delegáció élén tartózkodik itt Jeruzsálemben, a Yad Vashem intézetben rendezett holokauszt tanfolyamon. A mai műsort szerkesztette is a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Izrael visszafogottan, de választ fog adni a tegnapi terrortámadásra, közölte Moshe Yaalon tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke a támadás helyszínén tett ma reggeli látogatása során. Elmondta, hogy a palesztin terrorszervezetek ilyen nagyméretű terrorakciók elkövetésével igyekeznek megakadályozni az izraeli-palesztin viszonyban várható pozitív változások bevezetését. A jelenlegi, átmenetileg kijelölt palesztin vezetés nem tesz semmit a terror megfékezésére, ennél fogva Izrael kénytelen elvégezni ezt a munkát, mondotta Moshe Yaalon. A közeljövőre nézve Yaalon tábornok szerint nem várható olyan fordulat, melynek következtében Izrael lemondhatna az erős, modern és képzett hadseregéről. Irán nukleáris fegyverkezésével kapcsolatban Yaalon tábornok elmondta, hogy kemény szankciókkal kell sújtani Iránt. Ha ez sem használ, akkor a nyugati országoknak fel kell készülniük az iráni nukleáris fenyegetés felszámolásához, mondotta az izraeli vezérkari főnök ma este a Herzliai gazdasági konferencián. Tegnap az egyiptomi izraeli határon, a Filadelfi határ folyosó izraeli oldalán óriás terrortámadást hajtott végre a Hamász és a Fatah Sólymainak bűnszövetsége. Másfél tonnányi robbanó anyagot helyeztek el az izraeli határ őrállás alá fúrt alagútban. A robbanó szerkezet működésbe hozatala után a határőrbázis a levegőbe röpült. Az izraeli mentőosztag a sebesültek mentéséhez sokáig nem tudott hozzálátni, mert aknákkal és gyors tüzelő automata fegyverekkel tűz alá vették a felrobbantott határszakasz teljes területét a terroristák. A közeli palesztin településekről tüzelő palesztin terroristákkal több órán át folytak a harcok. 13 izraeli katona megsebesült. A súlyos sérültek közül 4-en belehaltak sebesüléseikbe kórházba szállítás közben. Később a mai nap folyamán egy 5. életveszélyes állapotban lévő sebesült és belehalt sérüléseibe. A 4 halottat ma helyezték örök nyugalomra. Aref Azbarga, 19 éves szakaszvezetőt Kaszifa faluban, Tarak Ziyad, 19 éves szakaszvezetőt Rahat kisvárosban, Said Jaudja, 19 éves szakaszvezetőt Arara faluban, Adhem Shada, 20 éves szakaszvezetőt pedig Turán faluban helyezték ma örök nyugalomra. Mind a 4-en a sivatagi őrjárat nevű kommandó katonái voltak. Az 5. halott Hussein Abulil, 23 éves Ein Mahal izraeli arab falu lakosa volt. Intenzíven folynak a koalíciós tárgyalások, a kormányzó Likud és a jelenleg még ellenzékben lévő munkapárt, valamint a Likud és az ultraortodox Shas párt képviselői között. A Shaspar tegnap este túlzott követelésekkel lépett fel a vallási status quo helyzet vallásosok irányába való elbillentése céljából. Ezért aztán nem sikerült lezárni a koalíciós csatlakozás legfontosabb fejezetét. A Yehadut HaTorah szintén ultraortodox, jelenleg még ellenzékben lévő vallásos párt két miniszter, illetve minisztérium vezetését követeli magának. Ezúttal is miniszter helyettesi beosztásban kéri a vallásos párt a miniszteri rangot betölteni. A Yehadut HaTorah ultravallásos párt tagjai ugyanis nem ismerik el Izrael államát, és emiatt világi intézményrendszerben nem fogadnak el semmilyen vezető tisztet. A két minisztérium irányításán túl, tehát miniszterhelyettesi rangban történő irányításán túl, a Shaspárthoz hasonlóan bőséges pénzügyi keretet követelnek a vallási intézményrendszerük helyzetének feljavítására. Eddig tartottak mai híreink, és most következzék az élő, egyenes adású beszélgetés dr. Szita Szabolcs történésszel. Jó estét kívánok önnek, dr. Szita Szabolcs, aki, mint mondjuk, azt tegyük azt is hozzá, a Holokauszt Dokumentációs Központ Auschwitz Alapítvány igazgatója, történészkutatója. Jó estét kívánok önnek!
Jó estét kívánok!
Mint tegnapi adásunkban elmondtuk, ön 25 fős magyarországi történész csoport, illetve egy részük középiskolai tanár, történelem tanár küldöttség élén jár, itt tartózkodik itt immáron több mint egy hete Izraelben, és a Yad Vashem intézetben rendezett konzultációkon, előadásokon, továbbképzésen vesznek önök részt. Tegnap elmondtuk, hogy ez mennyire hasznos. Én ma arról szeretnék érdeklődni, hogy a elhangzott előadások közül ön, mint szakember, mint történész, mint kutató, a holokauszt talán magyarországi történészek közül egyik legjobb ismerője. Hogyan látja, melyek voltak azok az előadások itt, amelyek tényleg történész szemmel is rendkívül színvonalasak voltak?
Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon fontos problémakör, amiről beszélni kell, és tulajdonképpen az egész tanfolyamnak az értelme. Sok újdonság van. Én azt mondtam tegnap is, hogy évről évre látok egy előrehaladást, egy tudatos építkezést a Yad Vashem intézet munkatársai részéről, és most például két dolgot szeretnék kiemelni, hát a történész szemmel elsősorban a Froimovics Kinga kolléginának egy kutatását, és azt az előadását, amelyik a magyarországi zsidóság két világháború közötti magatartását tárgyalta, elemezte, és olyan kérdésekből indult ki, amit eredetileg még ugyan 1917-ben tettek fel a 20. század című folyóiratban, hogy van-e Magyarországon zsidó kérdés, mi ennek a lényege, aztán mik az okai a magyarországi zsidó kérdésnek, és miben látják a magyarországi zsidó kérdés megoldását, úgymond a két világháború között. Na most itt a történeti elemzésnek a lényege arra szorítkozik, hogy csoportra igyekezett, csoportokba sorolni a válaszadókat, és három zsidó vagy zsidó származású hozzászólói csoportot definiált. Az egyik volt az emancipációs, asszimilációs iránynak a vallásos követői, tehát gondolok itt a neológiának a közéleti vezetője, akik hajlandók voltak ebben a kérdésben véleményt nyilvánítani. A második csoport volt szintén az emancipációs, asszimilációs irányhoz tartozók, de itt inkább a zsidó vallástól már elszakadt intelligencia, és hát hozzátehetem mondjuk, hogy budapesti intelligencia és annak a véleménye, és a harmadik a disszimilációs út. A disszimilációs út követői, tehát itt a cionistákról van szó, mint Beregi Árminról, Lukács Leóról, Patai Józsefről, hogy az ismertebbről szóljak, vagy Richman Mózes rabbiról, aki a zsidó szemlének volt a szerkesztő főmunkatársa. Tehát itt olyan izgalmas kérdések kerültek sorra és vizsgálatra, amelyek bizony elgondolkodtatnak sokakat arra nézve, hogy miért torkolott mindez a tragédiába, milyen magatartásformák, milyen törekvések, célok jelentek meg, kik voltak azok, akik a legteljesebb beolvadás mellett voltak, és kik voltak azok, akiknek bizony volt veszélyérzete arra nézve, hogy bizony felborult az a történelmi szövetség, ami kialakult a 19. század második felében, és itt bizony a cionistáknak a megérzései, hát az történelmileg is igazolt, hogy bizony ez a palesztinai cion eszme megvalósításának történetileg igaza volt. De most persze sokféle további megközelítés és kérdés is merült itt föl, de összességében a magatartásformáknak, ezeknek a válaszadásoknak a vizsgálata olyan gazdag anyagot jelent, olyan gondolatébresztő, hogy mindenképpen tovább gondolásra érdemes. A másik része, ugyan a kérdés a történetre vonatkozott, és szívesen beszélnék Vágó Rafael professzor úrnak is a megállapításairól, például a végső megoldás elemzéséről, vagy az legújabb antiszemitizmus megnyilvánulásokról, az izrael ellenesség formáiról, de hát ez sajnos ugye nem fér bele itt ebbe a pár perces beszélgetésbe, úgyhogy inkább átteszem a hangsúlyt egy olyasmire, egy olyan témára, ami azért megint komoly hullámokat váltott és gondolatokat indukált a magyar csoportban, ebbe a 25 kollega között, ez pedig a Yad Vashem pedagógia elméletének a feldolgozása, vagyis ezeket a történeti eseményeket, amit az előbb is soroltam, és hát most itt maradjunk csak nagyon szüken ebben a pár percben a Shoah-nak az eseményeinél, hogy ezt miképpen lehet a pedagógia nyelvére átfordítani, hogy miképpen lehet bemutatni az arcokat, akár az áldozatét, a gyilkosét, a néma kívülállóit, a passzív tömegét, vagy hogy lehet fölmérni, egyáltalán fölfogni, egyáltalán a hallgatók, a tanulók közelébe vinni mindazt a hiányt, mindazt a pusztulást, a pusztítást, ami hát a krematóriumoknak a tüzébe oda veszett. És hát egyáltalán még folytatva ezt a gondolatmenetet, valahova oda jutottunk, hogy amennyire lehet, le kell bontani családra, közösségekre, egyénekre, és az ő tragédiájukon, a történetükön keresztül kell megközelíteni és bemutatni a fel nem foghatót. Aztán a Yad Vashem elveit tovább gondolva, ugye mi meg arról vitatkoztunk, és ma délelőtt is komoly diszkuszió volt, hogy Magyarország tekintetében, meg ugye, hogy miképpen lesz ez valóban a nemzeti történelmünknek a része, miképpen vállalja a magyar társadalom a jelenleg is azt a felelősséget, miként a Shoah árnyéka rávetül a mai magyar valóságra is még, és hát miképpen lehet ezt a történelmi oktatás mellett, ugye az oktatásba és a nevelésbe is bevinni, erkölcsi kérdésként bevinni. Úgyhogy egy olyan komplexitással találkoztunk, hogy ezt hossza lehetne még taglalni.
Ez így van, ez a kérdés az annyira jó volt, hogy ígérjük meg, a következő beszélgetést innen folytatjuk, mert közben adásunk végére is értünk, sajnos, igazán sajnos. Úgyhogy búcsúzunk hallgatóinktól, önnel együtt, és öntől is természetesen, de talán csak holnapig. Shalom ve erev tov, hagurim sameach, mirushalayim.